Domokos László, az állami számvevőszék elnöke, az Inforádió arénájának vendége azt mondta, hogy rendet kell teremteni, és a jogszabályokat be kell tartani. De mi a rendteremtés következő lépése ön szerint? Amikor azt mondta, hogy nincsenek általános megoldások, nincs kancellária, semmi ilyen generális megoldás, mert hogy van, aki jól dolgozik, van, aki meg nem.
Így van, és a rosszul dolgozóknak meg kell adni a lehetőséget, kijavítsák. Ezek az intézmények többnyire már azért nem újak, tehát valóban évek vagy akár évtized óta is jelen vannak. Nem csak az egészségügyről beszélek, hanem más intézmények esetében is. A ellenőrzési logika az, amit a törvény is előír, az országgyűlés megkövetel. Kapjon figyelmeztetést, kapjon egy helyzetképet, erre neki intézkedési tervet kell készíteni, mi pedig megnézzük, az intézkedések eredménnyel jártak-e. Ahol ez nem történik meg, én azt gondolom, ott most van abban a helyzetben a kormányzat, hogy van elég pénz arra, hogy egyenként számba véve az egyedi kérdéseket méltányolja, és egy kereten belüli gazdálkodás után azt a kérdést tegye fel, hogy akkor ettől hogy lesz majd több műtét, hogyan lehet több terápikus ellátást adni, hogy lehet kevesebbet várakozni egy-egy kórház esetében is. Mert eddig inkább rendszer szinten kapott nagyobb figyelmet, hogy egyáltalán az egészségügy bérrendezése erőfeszítést tegyen. Azért lássuk be, hogy az előző 3-4 év az jellemző, az előtte levő év az a pénzügyi makroszintű rendbetételről van. Szóval ez az országnak legyen pénze, legyen egyensúlya. Az előző időszak az jellemzően inkább a bérrendezések időszaka volt, amikor gyakorlatilag alapvetően egy életpályamodellek épültek, egy átlagos bérszínvonal emelkedés volt. Az előző 12 hónapban az egészségügyben volt az egyik legmagasabb, sőt a legmagasabb, ahogy a legutolsó májusi statisztikákon kijött, majdnem 19%-os volt a béremelés. És azt gondolom, hogy most jött el az a pillanat, amikor a minőségről kell beszélni, az eredményességről, a hatékonyságról, és a közpénzzel szembeni átláthatósági kritériumokat kell nagyobb hangsúlyt helyezni. Ez egyébként igaz a szociális szektorra, igaz a közszolgáltató szektorra is, és igaz a kulturális, tehát mint hogy az egészségügyre is. Mindenhol tanulni kell ezt, még egyszer mondom, hiszen korábban egy függőségi gazdasági helyzet volt, amikor valami külsőnek kellett megfelelni. Most vagyunk abban az helyzetben, most már 5 éve, hogy magunknak kell megfelelni, magunk jogszabályainak kell megfelelni. Márpedig ez egy tanulási folyamat, és ebben, aki akar együttműködni, annak ennek világos tanúságát is kell tenni, lépéseket tenni, aki meg úgy érzi, hogy kifáradt, nem tudja ezt csinálni. Én azt mondtam, ők még nagyon jó szakmai feladatellátók lehetnek, de nem bíznánk rá, nem szabadna rábízni arra a közpénzek felügyeletét, irányítását, menedzsmentjét, aki úgy érzi, hogy nem tudja a magyar jogszabályokat betartani.
Elnök, mi volt a tapasztalatuk a pártok és a párt alapítványok rendszeres vizsgálatakor? Ők tudnak jól dolgozni? Pontosak?
A pártok, ez egy nagyon speciális terület, hiszen az ÁSZ már gyakorlatilag 30 éve még az MSZNP ellenőrzésével kezdte, és utána a törvény szerint 2 évente az újra választott, vagy a megválasztott, majd újra választott pártokat, meg a parlamentbe bekerülő pártokat is folyamatosan a számvevő székre bízta, hogy ellenőrizze. Jellemző, hogy a pártoknál egy sajátos elszámolási rendszer van, amelynek keretében azt láttuk, hogy a tradicionális pártok egy része az erre hangsúlyt helyezett, hogy rendben legyenek a pénzügyei, de megint most félek az általánosítás pontos megfogása, de azt kell mondanom, hogy jellemzően nem a jogkövető magatartás tapasztaltuk a nagyon sok párt esetében. Ugye ismertek azok, akik a parlamentből kikerültek, azt szerintem az egyik jó fokmérője, Kisgazdapárt, MDF, illetve a jogutódja, vagy az SZDSZ. Gyakorlatilag hatalmas adósság halmazzal hagyta ott a politikai színteret. Ha azt nézzük, hogy megnézzük 2 évente a beszámolókról szóló jelentéseinket, jellemzően jó néhány számviteli elszámolási hiba volt. Senki igazából nem foglalkozott vele, se a sajtó, sem a egymással a pártok. Ez igazából úgy tűnik, hogy akkor vált élessé, amikor a 14-es tiltott támogatásról szóló jogszabályt az országgyűlés megszigorította. Egyébként részben azért is, mert a külső elemzők, a politológia, a civil szféra azt mondta, hogy a pártok azok egy ilyen frekventált téma, ha az ország korrupcióellenes magatartásának a komolyságát vesszük, hogy egyáltalán az országnak mi az állapota. Én úgy gondolom, az országgyűlés azért sok több szigorító lépést tett. És az a helyzet alakult ki, hogy az először ezzel kapcsolatos hibákat az a múlt év második felében levő pártoknál vetődött föl nagyobb léptékkel, és ez aztán felerősítette a pártokkal kapcsolatos gazdálkodásra vonatkozó figyelmünket, már az állampolgárok a szélesebben vett nyilvánosság figyelmét, és így az ÁSZ jelentése egy nagyon széles nyilvánosságot kapott, hiszen a tiltott támogatás köre az kiszélesedett, kizárva az, hogy a magyar jogi személyek sem adhatnak a pártoknak támogatást, ami 14 előtt még megtehetett, most akár az említett, mindenki át említett szponzor, ami 14 után pedig már nem tehetett meg. És ezt az ÁSZ jelentést tette nyilvánvalóvá, úgy tűnt, mintha az országgyűlési képviselők se gondolták át, hogy mit szavaztak meg, hiszen láthatóan van, aki nem is ismerte azt a jogszabályi változást, amelynek mind csak már megint csak a végeredményet hoztuk nyilvánosságra, hogy a tiltott támogatás témájában, ami egyébként jogintézményében 90 óta létezik, de ennek a körülményekhez való szigorítása az szem elé tette, vagy nyilvánvalóbbá tette a hiányosságokat, és az a gazdasági vezetővel bíró párt, amelyik ezt komolyan vette, az úgy tűnik, hogy rendben, még a kisebb hibákat találtunk is, kifizette és rendben volt, nem tudom, pártneveket mondhatok helyit.
Persze.
És vannak olyan pártok, amely ellenzéki párt, mondjuk annyiban, a másik, amelyek viszont meg láthatóan ez úgy gondolta, hogy a nyilatkozatokból is látva, és itt a Jobbikot ugye külön tudom említeni, aki azt mondta, hogy úgy gondolták, hogy a választást megnyerik, és az ÁSZ-t meg elhajtják ebből a rendszerből, és majd ők utána mentességet kapnak. De hol ilyen nyilatkozatot is olvashattunk.
Valóban, de hol tart most?
Nem volt pártvezető, aki nyilatkozott, tehát én azért nem tudom, hogy a párt, vagy annak egyik szereplője akar elnyilatkozni. Tehát inkább így mondom, voltak ilyen vélemények is, meg olyan vélemények is.
Kivel beszélnek? Ki képviseli most a Jobbikot ebben az ügyben? Ki a felelős
vezető? Az elnök mindenkor. Tehát mi az ellenőrzöttek szempontjából mindig az első számú felelős, hiszen a magyar rendszer szerint a gazdálkodásért az első számú vezető felel, illetve a mérleget a beszámoló esetében a gazdasági vezetőjével együtt írják alá a beszámolókat, hiszen ezek a bezállónak a valódisági kérdései is vizsgálja a számvevőszék.
Hol tart ez a vita? Ez egy nagyon komoly vita volt a
tiltott támogatás. Nincs vita. Én szerintem itt az ÁSZ letette a voksát, tehát folyamatosan amikor letesszük a jelentést és nyilvánosságra hozzuk, onnantól kezdve az ÁSZ befejezte az üggyel kapcsolatos nem tevékenységét. Bűnt, nincs további teendője.
Tehát semmi.
Hát egy dolog van, ha intézkedési tervet is kell készíteni, egy javaslatot tettünk, itt ennyiben itt volt, akkor ezek az intézkedési tervek kérdése is lezárult, erre mondtam, hogy már nincs vita. Tulajdonképpen minden, még a Jobbikkal is úgy zárult ez a másnap talán kevésbé érdekes történet, hogy végül is megtették az intézkedési tervüket, és az ÁSZ elfogadta. Egyébként azt is nyilvánosságra hoztuk, az egy jó hónappal ezelőtt a szervezet, a számvevőszék végül is minden kifogásos szervezet jelentéséhez kapcsolódó javaslatok orvosoló intézkedési tervet elfogadott.
Hogyha megtették az intézkedési tervet, és azt a Jobbik, mint párt elfogadta, akkor ezzel azt elismerte, hogy tiltott támogatást használta?
Vagy hát ezt szerintem tőlük kell megkérdezni, nekünk ezt nem kell értelmezni, hiszen annak a tiltott támogatással kapcsolatos elszámolási kérdést a törvény a kincstárhoz, illetve megtagadás esetén a NAV-hoz rendeli, ez kívül esik az ÁSZ-nak a hatáskörén. Ez ugyanolyan, csak hogy mondjak például, ez nem annyira újdonság. Hát az SZDSZ-nél ugyanúgy megállapítottuk, hogy a hiteleket nem törleszti a párt, és ezt akar a az a bank, amely hitelezte, annak kellett az elszámolásával kapcsolatban megtennie a szükséges intézkedést, nem a számvevőszék.
2018-ban állítható-e, hogy a számvevőszék látja az adott párt gazdasági folyamatait?
Nem látjuk, mi csak az éves beszámolóikat ellenőrizzük, és a folyamatokat visszamenőleg, két éve visszamenőleg látjuk. Tehát aktuálisan, hogy most 2018-ban hogy áll egy-egy pártnak a gazdálkodási folyamat, azt nem látjuk. Ugye most a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt került a két éves, még 94-ben kialakult ritmusnak megfelelően az ellenőrzésben, ők kerültek a látókörbe, jelenleg most az ő adatbekérésük, illetve a ellenőrzés előkészítése lefolytatása van folyamatban, és akkor fogjuk látni az ő 16-17-es évi gazdálkodásukat, és természetesen a kampány, ami nem a pártok, hanem a jelölő szervezetekről szól, aznak az ellenőrzése is megkezdődött, és ma ennek az ellenőrzése is ugyanúgy adatbekérés, illetve kiértesítések előkészítése, illetve a konkrét végrehajtása zajlik, és ütemesen a törvénynek megfelelően ezt végre is fogjuk hajtani.
Azt mondta az állami számvevőszék a jövő évi költségvetésről szóló véleményében, hogy az megalapozott és támogatja a költségvetés rövid és középtávú stabilitását, de van benne egy 119,4 milliárd forint nagyságrendű kockázat. Miből áll egy ekkora kockázat, ami nem tűnik nagynak a főösszeghez képest?
Tulajdonképpen valójában nem nagy kockázat, hiszen a tartalékok oldalán a kormányzati, parlamenti döntés egy nagyon jelentős nem csak erre, hanem a makrogazdaság esetleges kockázataira, tehát ha megváltoznak a nemzetközi viszonyok, annak is egy kezelhetőségére adott biztosítékot, tehát ez egy kezelt kockázatnak először is megfogalmazunk, tehát nem csak egy felismert kockázat. Itt pedig különböző tervezési és végrehajthatósági kockázatokat azonosítottunk be. Meg kell mondanom, hogy a pontos számokra már nem is tudnám, hogy miből adódik össze. Több kisebb tétel, az egyik azt tudom, a tömegközlekedésre való elszámolás volt, aztán ilyen 1-2-5 milliárdos tételekből áll, tehát nem egy nagyon nagy csomagból áll össze, több tényezőből. Van egy nyilvános metódusa a számvevőszéknek, amely alapján a számvevők besorolják a leglényegesebb kiadási tételeket, és ehhez vizsgálják meg. Ez a kiadási oldalon volt egyébként, a bevételi oldalon egyáltalán nem találtunk ilyen kockázatos tételt. Tehát azt kell mondani, hogy ez egy végrehajtható és a jövő tekintetében egy megalapozott, jogszabályokkal összhangban levő törvénytervezet volt, amit a számvevőszék akkor vizsgált, és amiből idézett.
Honnan lehet azt tudni, hogy mekkora a megfelelő méretű biztonsági tartalék egy költségvetésben, ami a sokkok és a megváltozó külső körülmények ellen van, amikor ezek jellemző tulajdonsága, hogy nem tudjuk, hogy mikor következnek be?
Válaszuk szél, van kétféle kockázat. Van a tervezésből adódó, megalapozottságból adódó kockázat, most erről beszéltünk, ez a bizony 119 milliárd, az erről szól, és ezzel szemben vannak tartalékok. Ugye úgy néz ki a rendszer, hogy természetesen vannak úgymond pozitív, meg negatív kockázatok is. Tehát olyan nem áll össze, hogy egyszerre minden kockázat negatív lesz, hanem vannak túlköltések, és vannak alulteljesülések, vannak alulköltések, és túlköltések. A rendszer ilyen értelemben kiegyensúlyozódik. Ezért ez egy tapasztalati tény alapján egy táblázatba foglalják össze nekem a kollégák, hogy ennek egy várható kezeléséhez milyen pénzzel kell szállni. Úgy azt tudom mondani, nagyjából ennek a fele azt, amit esetlegesen mi állítunk egyféle követelményt. Ez nincs különösebb tankönyvi háttere, ez inkább tapasztalati oldal, hogy megnéztük utána évről évre, hogy amikor a zárszámadásban vizsgáljuk, hogy mennyi realizálódott a zász kockázataiból, és ebbe az alapján láttuk azt, hogy a kiadási oldalon ez 50% vagy az alatti értékű, tehát én értelemben ez már tényleg elhanyagolható mértékű. A másik kockázat, amit ön fölvet, az a makrogazdaságból, a növekedésből, a külső viszonyokból adódó kockázat, amikor a gazdasági pálya nem úgy alakul, kamatok, infláció, a a export-import arány, vagy éppen a világgazdasági, gazdasági növekedés támogató környezet. Ugye ezek azok a strukturális tartalékok, amely arra kell, hogy ne kelljen azonnal, ha elindulnak a romlási folyamatok, akkor azonnal fölborítani a költségvetést, a kórházaknál például hirtelen zárolni pénzeket, amit a önkormányzatoknál leállítani a beruházásokat, stb. Amit láttunk azért, hogy évtizedes gyakorlat volt Magyarországon, baj volt, adót emelt menet közben a parlament, illetve zárolt. Ez, hogy ez egy azért mondjuk, hogy ez kiszámítható, kiegyensúlyozott legyen a költségvetés, ezért ezeket a kockázatokat kezelni kell. Egyrészt a kormányzat egy országkockázati alapot hozott létre, amit különböző módon nevez, de egyféle stratégia alap, ez is meghaladja ugye a közel 200 milliárd forintos értékű, de igazából a igazán nagy tartalék az a 3%-os költségvetési hiány, amit a Maastrichti kritériumok szerint Magyarországon lehet úgy, hogy még nincs túlzott deficiteljárás és büntetés, és a tényleges hiány közötti különbözet van. És már pedig 2,4, illetve most már igen, 2,4%, most az idei számot mondom, az akkor helyből az a 0,6% az egy implicit tartalék, tehát magyarul az egy mozgástér, így tudnám talán befejezni, amelyik önmagában is biztosít egy tartalékot. És még ehhez kapcsolódott már az idei évben is, de a múlt évben is az a tartalék, ami a pénz, kicsit ennél is a nézőktől, vagy a hallgatóktól kicsit problematikus fogalmakat mondok, ami ugye érthetőse, a pénzforgalmi hiány és az eredményszemletű hiány. Az SH szerinti Európai Uniós elszámolási hiány és a pénzforgalmi hiány. A kockázatos hiány természetesen a SH szerinti Európai Uniós elszámolási hiány, mert ehhez szankciók kapcsolódik, ha az ország rosszul gazdálkodik. Na most itt látni kell, hogy Magyarország egy nagyon komoly megoldást talált ennek a problémára, ez a megelőlegezzük az Európai Uniós pénzek lehívását. Tehát ma az a helyzet, most ebben a hónapban is, hogy az kollégám azt írták, hogy 800 milliárd forintnyi olyan uniós bevétel elmaradás van időarányosan, ez most 18 júliusi adatokat mondok, amely, ja, tudjuk, hogy az Unió el fog számolni, de a kormányzat megelőlegezte ezt. Tehát azt jelenti, hogy az a most 1400 milliárd körüli hiányból több mint 800 milliárd, az tulajdonképpen egy megelőlegzés, tehát tartalék. Tehát a kormányzat egy olyan pénzügypolitikát folytat, amelyik jó a gazdaságnak, mert az EU-s pénzek lehívását megfinanszírozza, az ország megteheti, mert a piacról kötvénykibocsátással ezt csengő forintot tud adni a gazdaságnak, ezáltal a növekedést támogatja. Másik oldalról viszont ez a végső elszámolásban, majd amikor megérkezik a pénz, akkor ez pedig többletforrásként számolódik el, ezáltal ez az egész 800 milliárd egy potenciális tartalékként jelenik meg. Igaz, hogy mi azért leírtuk azt a kockázatot, hogy az Európai Unió nem biztos, hogy minden forrást, amit kijelölt, adni fog. Brexit, vagy éppen a projektek elszámoltathatóságának a színvonalának a kifogása miatt. De ezzel a kormánynak az a válasza, hogy ugye túl biztosítja a lehívást, hiszen 100%-nál nagyobb pályázati összegek vannak kijelölve. Ezáltal, mire összeér a számok, ezért ha az Európai Unió le is zárul, mint ahogy meg is történt ez néhány 10 milliárd forintot, és folyik a vita, fölfüggesztve, abból megvan a fedezete, mert nem kell visszafizetési kötelezettséget vállalni. Tehát azt kell mondanom, hogy vannak elszámolási tartalékok, vannak ténylegesen ténylegesen realizált hiányból adódó tartalékok, és vannak a tervezési hibából adódó tartalékok a rendszerben. Tehát egy nagyon összetett tartalékolási rendszer miatt mondtuk azt, hogy ez egy végrehajtható, kiszámítható 19 évi költségvetés.
De arra van-e valamilyen szabály, hogy amikor jobban megy a gazdaságnak, a magyar gazdaságnak is, akkor mennyivel nagyobb ütemben kell tartalékot képezni, készülve a rosszabb időkre? Hát, mert az, amit elvonnak tartalékba, azzal nem fűti.
Próbáljuk egyszerűen fogalmazni. A sérülékenység szó talán az, ami a leginkább egy közérthető szó. Minél inkább a hitelezőktől függünk, a külső tényezőktől függünk, hogy erre tartalékot kell képezni, akkor az annál veszélyesebb. Minél inkább úgymond egyensúlyba van, kiegyensúlyozott szerkezetű a növekedés, nincsen a export-importban egy import-túltengés, hanem továbbra is ugye látjuk, hogy egy évi 4 milliárdot meghaladó eurós töblete van a kereskedelmi mérlegünknek. Látszik, hogy a államkötvényeken a külföldiek aránya csökken, a hosszabb lejáratúakat szeretnénk, a hosszabbak legyenek. Azok mind-mind egy biztonságosabb és kevésbé sérülékeny állapotot hoz. Tehát ha sérülékenyebb az állam, akkor több tartalék kell, ha ez a sérülékenységet csökkentene, és már pedig Magyarország szisztematikusan a sérülékenységeit csökkentette, visszaépítette, ennek eredményeképpen kisebb tartalékra van szükség, mert a rendszer egészséges, stabilan működik.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke volt az Inforádió Arénájának vendége. A műsort az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.